minket ne hibáztassanak azért, amit mások követtek el hibákért, és azért, mert most tényleg egy borzasztó káosz alakult ki itt a politikai szintéren az elmúlt években, ezért ne minket büntessenek.
Ez itt az Adásidő, a Ma Hét Média Család podcastja Somogyi Szilárddal. A szlovákiai magyar politika országosan legrégebben aktív tagja Berényi József, a Szövetségpárt MKP platformjának az elnöke. Nincs szinte a politikai témák palettájának olyan része, amelyhez ne kötné személyes tapasztalat, így a választások kínálta témák, mint Gyimesi György csatlakozása, vagy éppen a saját indulási helye mellett olyan kérdésekre is jutott idő, mint a hírek szerint valószínűsíthető új szlovák nagykövet személye, vagy a nagyszombati megyeelnök mesterkedései. Berényi József 30 év politikai tapasztalatára érdemes odafigyelni.
Köszönöm elnök úr, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ma, amikor beszélgetünk, szeptember 12-e van, 18 nap van még az előrehozott parlamenti választásokig. Mindjárt akkor az első kérdésem az is lenne, hogy a elkövetkező 18 napot, de inkább a mögöttünk levő másfél, vagy inkább két és fél hónapot röviden hogy értékelné?
Mindegyikünk kötelessége az volt, hogy mármint a jelöltekre gondolok, és általában a megyei képviselőkre, hogy ez a nyár is a kapcsolattartás jegyébe zajlódjon. Én arra egy kicsit büszke vagyok, megmondom őszintén, hogy velem kapcsolatban a Dunaszerdei és a Galántai járás településein nem mondják azt, hogy nem csak választásokkal kell jönni. Most sem hangzott el ilyen, ez alatt egy hét alatt, hogy most már közvetlen kampány folyik. Sajnos igen, a többi járásba kevesebbet jutok el, vagy esetleg vannak járások, ahová egyáltalán nem sikerült eljutnom, de mivel, hogy megyei alelnök vagyok, ezért mindig is a kötelességemnek tartottam, hogy ha meghívnak fesztiválra, falunapra, egyéb más rendezvényekre, akkor igyekezem ott megjelenni. Persze én is egy időben csak egy helyen tudok lenni, tehát hogyha párhuzamosan zajlanak rendezvények, akkor nem tudok mindenhol megjelenni, de örülök annak, hogy egyrészt meghívnak, és másrészt, hogyha valahol megjelenek, akkor nem azt érzem durván és egyenesen fogalmazva, hogy ez meg minek jött ide. Tehát nem ezt a hangulatot érzem, hanem szóba állnak az emberek velem, elmondják a gondjaikat, bajaikat, elmondják a véleményüket, a kritikájukat azzal kapcsolatban, hogy akár a megyei szinten vagy országos szinten mit hogy látnak.
Többször említettem most a válaszába a választói visszajelzéseket, vagy a polgári visszajelzéseket az egyes településeken, az impulzusok, amiket ön érez, vagy éri önt. Hogy tudja, tehát ön mögött ugye jelentős politikai múlt van több választással. Most érzi az emberek között a mondjuk úgy a motiváltságot, tehát például olyan emberekkel is találkozik, akik egyébként a politikával különösebben nem foglalkoznak. Tehát milyen az előszél a választások előtt?
Nem tagadhatom el azt, hogy az elmúlt évek két fontos tényezője, az egyik az, hogy egy káosz kormányzás zajlott, a másik pedig, hogy nem volt magyar képviselet a törvényhozásban. Magyar képviselők voltak néhányan, de nem volt magyar párt, vagy magyarokat megszólító.
Tehát, hogy nem lehetett egy magyar frakciót kialakítani.
Így van, nem volt magyar. Ez azért rányomja a bélyegét az embereknek a gondolkodására. Főleg a nyár elején éreztem egy ilyen szkepticizmust, hogy valójában fontos ez, most menjünk, ne menjünk, úgyis csak minden marad a régibe, vagy tovább folytatódik majd az űrzavar, vagy visszajönnek a korrupt emberek. Tehát volt egy ilyen, van egyfajta ilyen távolságtartása politikától, és a politikusoktól is, de hát mi el tudjuk mondani azt, hogy mi nem voltunk ott az elmúlt négy évben, sőt a szövetség egyik platformja, ugye az MKP az hosszabb ideje, a Porondon van és hosszabb ideje, nem vagyunk bent az országos törvényhozásban, megyei és helyi szinten vagyunk erősek, hogy minket ne hibáztassanak azért, amit mások követtek el hibákért, és azért, mert most tényleg egy borzasztó káosz alakult ki itt a politikai szintéren az elmúlt években, ezért ne minket büntessenek. És hát nyilván a másik ilyen gondolat az, hogy nem egy politikai szubjektum szólítja meg a felvidéki magyarokat, ez a másik olyan dolog, ami miatt volt egyfajta kiábrándultság, de itt is azt tudtuk elmondani az embereknek, hogy mi azon voltunk, hogy mindenki egy listán legyen. Azzal, hogy mi idehoztunk egy parlamenti képviselőt, Gyimesi Györgyöt tegyük fel, aki látjuk, hogy nagyon nagy kampányt folytat, hogy szenvedélyesen vetette bele magát ebbe a küzdelembe, hogy a szövetség bejusson, hogy ezzel mi erősítettük a szövetséget. Nem kellett volna elmenni másoknak. Nem azok verik szét a szövetséget, akik azt bővítik, hanem azok, akik otthagyják. Előszeretettel varják ezt a nyakamba, Krisztiánnak a nyakába, hogy szétvertük a szövetséget. Nem, mi bővítettük.
Forró Krisztiánnak,
pártelnök. Mi bővíteni akartuk, ezt magyaráztuk a volt kollégáknak, bővíteni kell a kínálatot, hiszen láttuk, hogy a bejutás nem természetes, nem automatikus, és ha ő, mármint Gyimesi György hajlandó volt idejönni, akkor ezt nagy hiba lett volna nem véghez vinni. Ráadásul az utolsó helyen van a listán, tehát senki helyét nem veszélyezteti, és nyilván csak akkor tud bejutni, hogyha megfelelő számú preferencia szavazatot összegyűjt, és láthatóan keményen dolgozik is érte. Még egy gondolat, ha most ezt nem lépjük meg, és Gyimesi György ma az Olanónak kampányolna, és lenne ott egy erős magyar képviselőjelölti csoport, Pozsontól Királyhelmecig, akkor mindenki ezt kérdezné tőlünk, miért nem hoztátok ide őt. És ráadásul el is mondaná, hogy ő jött volna, ha fogadtuk volna. Mindenhol ezt hallanánk most, hogy miért meg kellett volna győzni a volt, vagyis a távozó hidas részt, hogy ezt fogadják el, hát nem tudtuk őket meggyőzni. És ez az a vagy-vagy, azt mondta, egy gondolat, de még egy gondolat. Az egyszerűen nem érv, hogy azért, mert Gyimesi György az elmúlt időszakban kritikusan fogalmazott a Most Híd néhány politikusával kapcsolatban. Hát 2013-ban Nagy Józseffel mi tényleg egy nagyon éles versenyfutást bonyolítottunk le a megyei választások során. Igaz, hogy 10 éve volt, de azért biztos, hogy ő is, meg én is emlékszünk rá, és ennek ellenére most együtt vagyunk, dolgozunk, megyei frakcióba is jó a kapcsolat, és próbálunk segíteni a régión közösen.
Tehát emiatt egyikük vagy a másik nem fog kiszállni a pártból.
Hát így van, egyik vagy a másik, tehát én Nagy József miatt, Nagy József Berény József miatt nem fog elmenni a pártból, hanem megpróbáljuk ezeket a dolgokat félretenni, új korszak van, és megpróbálunk együtt dolgozni, de mondhatnék más példákat is, csak ugye most személyes példát említettem. Tehát ez, hogy valakire valaki mondott valami negatívat az elmúlt időszakban, ha ebből indulnánk ki, akkor itt 16 magyar párt lenne, vagy 20 magyar párt lenne, és akkor hova jutnánk? Tehát félre kéne tenni a sértődöttséget, az egókat, és akkor szépen működhetnénk együtt. Nagyon komoly erő van a szövetségben továbbra is sokszínű a szövetség, továbbra is megvan a három platform, és bízunk benne, hogy a választók ezt értékelni fogják.
Úgy tűnik egyébként, mintha a három platform, tehát itt a pár ember elmenetele után, mintha teljesen probléma nélkül tudna egymással dolgozni. Van is egy konkrét élményem tegnapról, itt hétfőn volt a Mahit stúdiójában egy beszélgetés az oktatás és kultúrapolitikáról, ahol egy-egy platform képviseletében volt itt Menyhárt József, Andrusko Imre, illetve Orosz Őrs, és teljesen szakmai jellegű, normális beszélgetés, ahogy látom a többi esetben is ez így történik. Tehát akkor ezt lehet egy ilyen tisztulási folyamatnak is érezni?
Én is így érzem. Tehát ami nagyon fontos, hogy most jelen pillanatban a platformok között, illetve az egyes politikusok között nem az zajlik, hogy ami tudom, hogy a másiknak más véleménnyel van, vagy tehát azokban a témákban, amikben más véleményen vagyunk egymással, azokat folyamatosan napirenden tartani, folyamatosan azzal posztolni, azzal előjönni, amivel tudjuk, hogy a másik nem ért egyet és másképp gondolja. Tehát azok, akik ezt végezték folyamatosan, azok elmentek. És ennek köszönhető talán ez a nyugalom. Ilyen például ugye ez az LMBTQ probléma, ez egyébként a szlovákiai lakosokat és a felvidéki magyarságot nem mozgatja meg ez a téma. Ez nem a mi témánk, nem az ő témájuk. Ez egy beerőszakolt téma, ide erőszakolt téma, elsősorban Nyugat-Európából, ha úgy tetszik, Brüsszelből. Nem erre kíváncsiak elsődlegesen az emberek, hogy ezt oldjuk, és korábban folyamatosan ez is mindig napirendre került különféle megnyilvánulásoknak köszönhetően, amire nem volt szükség.
Még az előző kérdésre adott válaszába említette a korrupció fogalmát. Talán nem tudjuk megkerülni azt, hogy mostani beszélgetésünk előtt egy nappal hétfőn a nyomozóhatóság megvádolta, korrupcióval vádolta Gál Gábor, egykori szlováki magyar politikus minisztert. Erről mi az ön véleménye?
Hát jelen pillanatban nem aktív, a közéletben nem aktív. Tényleg nem kívánnám ezt semmilyen szempontból kommentálni, hiszen megvan mindenkinek az a joga, hogy védekezzen, és az ártatlanságnak a védelme az megvan, tehát ezt nyilván számára emberi szempontból most ezek nehéz napok, meglátjuk, hogyan alakul ez a történet, senkinek sem kívánok semmilyen rosszat, bízom benne, hogy ki tudja, vagy meg tudja magyarázni az igazát, és mivel, hogy jelen pillanatban nem közéleti szereplő, ez nem fogja befolyásolni a választási eredményeket.
A választási eredményeket, hogyha nézzük, nem tudom, tud-e arról például, hogy az ország legrégebbi fogadóirodája, a Niké, erről hirtattunk mi is, most már nem vesz föl fogadást arra, hogy az önök egyik konkurens pártja, a Kékek, Muszt Híd bejutna a parlamentbe. Tehát, hogy az ön politikusi tapasztalatából kiindulva, miben lehet magyarázni, hogy egy ennyire szélsőségesen valószínű helyzetben is egy csoportosulás, egy párt megy továbbra is, ennek elé nem adja fel, tehát hogy tételezzük fel, hogy szereznek pár ezer szavazatot. Mi van, hogyha az a pár ezer szavazat a magyarság képviseletétől fog hiányozni? Tehát hogy dolgozza ezt föl magába egy politikus?
De mielőtt erre válaszolnék, még két mondattal hagy egészítsem ki az előző kérdésre adott választ, hogy soha életemben nem voltam az a fajta politikai hiéna, aki hasonló jellegű témákat, amit most említett, hogy Gál Gáborval kapcsolatban a bűnöző szervek aktívak, hogy ezzel visszaéljek. Viszont nem vagyok benne biztos, ha ez nálunk történne, tehát most a szövetség esetleg korábban az MKP esetében, akkor a Most Híd néhány képviselője vagy politikusa nem élne vissza a helyzettel. Én nem akarok ezzel a helyzettel
viszont. Tehát, hogyha egy ilyen vált hangzan el valamelyik kollégájával kapcsolatosan, akkor az ellenoldal már ezt rég kihasználta.
Igen, volna. Abszolút. Aha. Tehát ebből óriási következtetéseket és párhuzamokat vonnának le. Én nem ez vagyok, és úgy látom, hogy a kollégák is ebben a témában passzívak, és ez így van rendjén szerintem. De a másik kérdésre nyilvánvalóan én nekem is úgy tűnik, hogy sok esetben, és így a Modori Most Híd esetében is a képlet az, hogy ne az, hogy ők már bejussanak, mert ennek halvány esélye sincs, hanem ne jusson be mást sem. Tehát, hogy elvenni a lehetőséget. Ez lehet egyfajta motiváció, természetesen lehet egyfajta motiváció, különösen azok részéről, akik elhatták a szövetséget, és most a Most Híd 2023-ban vannak. Ezek részére lehet egyfajta olyan motiváció, hogy mivel nem az történt, amit ők szerettek volna, tehát Gyimesi György mégis itt van, ezért el kell érni azt, hogy ez a formáció ne jusson be a parlamentbe. Ez nagyon logikus dolog, és ismerve őket, hogy gondolkodtak, hiszen most egy ideig egy pártban voltunk, megmerem kockáztatni, hogy az egyik fő motiváció jelenlegi indulásuk mögött.
Beszélgetésünk előtt pár nappal jelentek meg a közutak mellett olyan óriás plakátok, billboardok, ahol Bugár Béla népszerűsíti már a Modri Most Híd részét. Hogy látod ebben még valamiféle hatásfokot? Tehát, hogy ez megváltoztat valamit a helyzeten? Tehát, hogy ebbe bíznak a volt kollégái?
Hát sajnos az, amit Bugár Béla sokszor elmondott, hogy ő visszavonul, ez nem valósult meg. Tehát végig ott volt a Most Híd platform minden döntésében, és őt azt kell, hogy mondjam, hogy végpiszkálta őket velünk szembe, hogy gyakorlatilag ez nem működjön, vagy pedig csak úgy működjön, ahogy ők ezt elképzelik, és ha nem úgy működik, akkor nem működjön sehogy. Úgyhogy ez a visszavonulás megint csak egy látszólagos visszavonulás volt, most nem tudom hányadik visszavonulás, ami végül is nem volt az. Tehát akkor, hogyha valaki billboardon adja a nevét hozzá egy bizonyos politikai tömörüléshez, akkor ez nyilván nem a visszavonulásnak a jele. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy szerintem ez már egy elég kétségbeesett utolsó szalmaszálba való kapaszkodás a Modori Most Híd részéről, hogy újra Bugár Bélát veszik elő. Ismerik a közvéleménykutatásokat, tudjuk, hogy ma már nem népszerű. Hát a régi dicsőség az már elmúlt, és ezért mondom, ez egy utolsó szalmaszál, amibe kapaszkodnak, és ezzel már nem lehet százalékokat szerezni, ezzel még egyszer mondom, csak elbizonytalanítani lehet a szlovákiai magyarok egy részét, hogy ne menjenek el szavazni, ez a cél.
Lehet hitelt adni, és aztán más vizekre vezünk. Lehet hitelt adni azoknak a feltételezéseknek, hogy a Modori Most Híd másik fele, tehát a Dzurinda vezette Kékek már tárgyalásokat folytattak a Progresszív Szlovákiával, egy visszalépés, egy javukra való visszalépés feltételeiről?
Nem, csak spekulációk láttak napvilágot, nekem sincs semmi más információm. Van benne némi logika egyébként, de abban az esetben, hogyha a Modori Most Híd 2023 is egy ilyen meglépés esetén azt fogja mondani, hogy tessék a progresszívokra és nem a szövetségre szavazni, ahol a korábbi kollégáik is itt vannak, tehát a híd egy jelentős része itt maradt, hogyha nem ezt fogják mondani, hogy tessék ide szavazni és karikázzák a HIT jelöltjeit, tegyük fel, az lenne az igazán korrekt, hogy tessék ide szavazni és karikázzátok a HIT.
Tehát a volt kollégáinkat.
A volt kollégáinkat karikázzátok itt, ez lenne igazán, ha nem ezt fogják mondani, akkor ne lepődjenek meg, hogy nagyon negatív fénybe fog föltűnni megint az, amit elkövettek, már most is, de abban az esetben tényleg azt hiszem, hogy ez egy teljes morális csőd lenne, vagy csőd lesz, hogyha ezt fogják mondani. Hogy, tehát, hogyha bármelyik szlovák pártra rámutatnak, és nem ezt fogják mondani emberek, akkor tessék a szövetségre szavazni, és karikázzátok az ott maradt HIT jelölteket.
Visszatérve a szövetségpárt, illetve az ön személyére, sokan, köztük magam is, egy kis meglepetéssel vettük, tehát amikor a listákat bemutatták, hogy ön a 20-as számú jelölt. Hogy ezt esetleg közelebb hozná ezt a döntését, vagy pedig a pártvezetésnek a döntését, hogy ön miért idézőjelben csak a 20-as számon szerepel?
Hát 2020-ban is a 150-es voltam a listán. Egyébként most is oda gondoltam magamat, csak mivel Gyimesi György jött, ezért elkelt ez a hely. Pontosabban most már ugye a 149-es hely. Úgyhogy nem meglepő, hogy én nem vagyok bent az első 10-be, mert 2020-ban is ez így történt. Én úgy gondolom, hogyha valaki hosszabb ideje végzi a munkáját politikusként, akkor ezt az emberekre kell bízni, hogy akarják-e még, hogy folytassa. És ezért gondoltam azt, hogy inkább egy nem befutó helyen mérettetem meg magam. Természetesen, amennyiben az emberek kitüntetnek a bizalmukkal és fölkarikáznak, mint ahogy 2020-ban is megtörtént, csak nem jutott be a párt a parlamentbe, akkor ezt tisztelettel majd megköszönöm. Amennyiben nem, akkor is természetesen elfogadom a választóknak a döntését. Tehát éppen azért, mert sokszor ért bennünket olyan vált, hogy mindig ugyanazok az arcok, ezért is gondoltam úgy, hogy akkor legyenek ott a lista elején a fiatalemberek.
Tehát, hogy egy jó példával akik, járjon elő?
Így van, hogy legyenek ott fiatalemberek, akik azért már némi tapasztalatot szereztek helyhatósági megyei választásokon, például ugye Ciprus Zoltán Rimaszombatban, de aki a negyedik, Fúrik Csaba, most a saját platformunkat mondom, Fúrik Csaba, aki ugye a tizedik, Menyhárt József a hetedik, aki szintén ezen a helyi és megyei szinten ott van régóta, Nagy Dávid a 14., aki szintén volt Érsekújvárban helyi képviselő és ismert közéleti jogász is. Tehát olyan emberek vannak előttem, akik azért már bizonyítottak valamit, és kapjanak egy esélyt, hogy ha bejut a párt a parlamentbe, akkor ott lehessenek, és még egyszer mondom, lehet négyet karikázni, tehát amennyiben a választók kitüntetnek a bizalmukkal, akkor nem fog megfutamodni a felelősség elől, de semmiképpen tolakodni se akartam.
A szövetségpárttól egy picit eltávolodva, inkább az összmagyarság irányába, a szlovákiai magyar közösség irányába, ugye az utóbbi hetek, hónapok, vagy mondjuk így inkább a mostani választási időszak egyik szinte konstans jelensége, hogy az épp regnáló, vagy épp továbbált külügyminiszterek részéről nem a legudvariasabb, nem a legpozitívabb hangnemben beszélnek, például mondjuk Magyarországot illetően. Ilyen volt ugye Kácsér egykori, tehát nemrég lemondott külügyminiszter több megnyilvánulása. Kihasználhatjuk-e azt a ismételten a tapasztalatát, amit egykori külügyesként, ugye külügyi államtitkárként is dolgozott, szerzett. Most az a hír járja, hogy új nagykövete lesz Szlovákiának Budapesten, Péter Hulényi személyébe. Tud erről valamit? Tehát, hogy meg tudja esetleg az önforrásai alapján ezt erősíteni, hogy lesz ilyen csere, illetve van önnek személyes tapasztalata Hulényival való együttműködésből?
Ez több kérdés volt egyszerre. Kezdjük a végén. Igen, hallottam ezt a hírt, nem megerősített hírt. Várjuk ki a végét. Péter Hulényi az külügyminisztériumi alkalmazott volt akkor, amikor én államtitkár voltam. Már jó régen volt, 2002-2006, és ráadásul együtt dolgoztunk, mert a fejlesztési támogatás osztályának a vezetője volt. Ez a terület pedig hozzám tartozott, amikor beléptünk az Európai Unióba és az OECD-be, akkor vállaltunk egy kötelezettséget, hogy egy szerényebb összeggel mi is megtámogatjuk a fejlődő országokat, és ezt annak idején Edward Kukan, azóta sajnos nincs köztünk, ugye rám bízta ezt a területet, mert senki nem értett hozzá, én sem, akkor tanultam meg, hogy mi ez a történet, és akkor Péter Hulényival együtt valósítottuk ezt meg. Nagyon rendes embernek ismertem meg, az eddigi nagykövetek közül biztos, hogy ha ő lesz az, hogyha igazak ezek a nem megerősített hírek, akkor megmerem kockáztatni, hogy egy nyitottabb személy kerül oda, akiben nincs meg az a beteges gondolat, hogy a magyar politika az a határmódosítással ébred és fekszik. Mert jelen pillanatban sajnos a külügyminisztérium jelentős meghatározó személyiségei azok kitalálták ezt az agyrémet, hogy Magyarország az a határmódosítással ébred és fekszik, és ehhez próbálják kialakítani a hozzáállásukat. Láthatjuk azt, hogy azért Szlovákiában most nincs olyan magyarellenes elnyomás, mint volt a Zlota Mečiar, meg folytathatnám időszak alatt, de nagyon problémás a szlovák társadalom hozzáállása a magyar kisebbséghez is itt, a magyar közösséghez és Magyarországhoz is. És ez egy többdimenziós probléma, amelyen generációk jönnek-mennek, és mindig fennakadunk. Látjuk, hogy nagy a bizalmatlanság, de ugyanakkor vissza is élnek ezzel a lehetőséggel, hogy Szlovákiában van egy réteg, aki számára továbbra is népszerű, hogyha adjon szidjuk a magyarokat, akár a magyar közösséget, akár az országos magyar politikát. Ezen túl van egy olyan dimenzió is, hogy Szlovákiában a politikusok, a szlovák politika mindig nagyon szeret megfelelni a nagyhatalmaknak. Ugye a Szovjetunió alatt is a szlovák politikusok azok mindig a legnagyobb hívei voltak Moszkvának és a Szovjetuniónak. Most ugyanez az irány igaz, csak más.
Megcélzották
most már nyugat, ugye? Így van, most Brüsszel és Washington, és amennyiben Brüsszelben azt várják el, hogy szidni kell Orbán Viktort és Magyarországot, akkor ezt előszeretettel megteszik. Kéktoknál fogva egyrészt Magyarországot szidni, ugye Szlovákiában még mindig vonzó, ahogy ezt előbb említettem.
Nem okoznak meglepetést,
igen,
fel, ugye?
Másrészt pedig megfelelnek a brüsszeli elvárásoknak. Tehát ez is hozzátartozik ahhoz a politikához, ami itt van. De egyébként kihasználom itt most a nyilvánosság lehetőségét, mert még az időm nem engedte meg, de nemrég egy szélső, meg is ki is mondhatom, egy szélső liberális egy egyik endben olvastam egy ocsmányírást arról, hogy mi ez, hogy Borsiba Magyarország támogatásával megújult a Rákóczi kastély, és mi ez, hogy itt Rákóczi kultusz van, és mi ez, hogy Nagy Magyarország térképét látni úton útfélen a kastélyon falán belül, és miért nem ez egy kitelepítés múzeum, mert az rendben van, hogy Magyarország kastélyokat újít fel, de hogy mi a tartalma a kiállításnak, a Szlovákiának kéne megszabni. Tehát őrület. A liberalizmus szintjén megjelent egy olyan szélső nacionalista gondolkodás magyarsággal szemben, ami azelőtt inkább a baloldalra volt érvényes, itt Szlovákiában változik a dolog, és egy szélső liberális nacionalizmus alakult ki. Tehát megkérdelezni azt, hogy volt egyszer itt egy Rákóczi alatt egy bizonyos Magyarország, ami akkor egy kompakt egység volt, és a szabadságharc az alatt zajlott, megkérdőjelezni azt, hogy ez egy fontos történelmi esemény volt, az írás ezt is megkérdőjelezi.
Nem csak a magyarok számára.
Nem csak, úgy tudjuk nagyon jól, nagyon sok szlovák harcolt Rákóczi seregébe.
Meg többek hát ugye maga az, hogy a most kelet-szlovákiai részek, azok egy intenzív tele
meg
voltak
hát
ennek.
Juraj Jánosik ugye ott tanult megharcolni, és ez nem csak a legenda alapján, hanem ez igaz, de szóval nem is érdemes sok szót erre szaporítani, de azt, hogy ma már úgy néz ki, hogy inkább az úgynevezett demokrata liberális réteg az, amelynek kialakul egyfajta újfajta nacionalizmus a magyarokkal szemben, és magyarsággal szemben, és ez a brüsszeli megfelelésnek köszönhető, de mutatja azt is, hogy mindegy, hogy szlovák politikusok most baloldalra vagy jobboldalra jönnek, ez a fajta gátlás, ez a fajta sztereotipikus gondolkodás velünk szemben egyszerűen megvan. Na ezért is be kell kerülni a parlamentbe, mert hogy ezen foglalkozzunk, hogy ezen dolgozzunk, hogy emberek, mi semmi más nem akarunk, csak itt élni, megmaradni magyarnak, itt Szlovákia területén belül, és semmi más szándékunk nincsen, és Magyarországnak sem, ne terjesszetek rólunk butaságokat, hanem, és ezzel ne leplezzétek azt, hogy nem akartok értünk semmit sem megtenni.
Most egy picit elvesztettem a szállat, tehát most ez Szlovákiának szóló üzenet.
Szlovákiának, tehát hát, és a szlovákiai magyaroknak, hogy azért is kell bekerülnünk a parlamentbe, hogy ez a fajta újkori, most már neoliberális magyar ellenesség, hogy ez ne tudjon terjedni, hogy ott legyünk, és el tudjuk mondani, hogy amiket beszéltek, elnézést a kifejezés, az butaság. Tehát semmifajta olyan háttér föltételezések, amiket mondtak, nem valóság. Egyedüli egy célkütőzés van, itt Szlovákia területén megmaradni magyarnak, és fejleszteni a régióinkat, fejleszteni a régióinkat. Minden más, amit mondtok, az nem valós.
Itt többször elhangzott a válaszában a liberalizmus fogalma. Azt hiszem ugye, hogy nyelvészként talán itt tetten érhetünk egy fogalmi változást. Tehát amikor egy ugyanolyan szó, az idő múlásával, pár évtized elmúlásával átalakul egy más jelentéstartalomnak a hordozójává. Tehát ugye, ha jól értettem, akkor is úgy fogja fel a jelenleg magukat liberálisnak tartó politikusok, akik szinte egy diktatórikus határozottsággal lépnek föl mindenféle más vélemény ellen, miközben 30-40 évvel, vagy még inkább visszamenve a történelembe, a liberalizmus inkább épp a toleranciát próbálta valamiféleképpen megerősíteni az emberek tudatába. Hasonlóképpen látja ezt ön is?
Igen, ezért is igyekszem inkább a neoliberális szót használni, mert valóban ez már, ennek nem sok köze van a liberalizmus, ez egy újfajta jelenség, ez a neoliberalizmus. Annak idején a 90-es évek elején a Liberális Internacionálé az kiadott egy olyan nyilatkozatot, hogy a területi önkormányzatiság azért teljesen legitim módja a kisebbségi kérdés megoldásának. Ugye ma hol adna egy ilyet ki, egy akármelyik neoliberális politikus vagy európai tömörülés, hogy a területi önkormányzatiság az egy jó dolog, elképzelhetetlen lenne ma. Az a téma ugye, hogy a melegházasságok az jó dolog, tehát ez a neoliberális.
Tehát bármilyen más, azt hiszem, hogy bármilyen olyan vélemény függetlenül, tehát ennek, hogy a fontossága vagy kevésbé fontossága, amelyik előtt a mainstreamnek a meghatározásától az eleve negatívként van megbélyegezve.
Így van, és hát ez is egy politikai merénylet, hogy azt mondják, ugye, hogy mivel a liberális demokráciában élünk, ezért mindenki legyen liberális, gyakorlatilag. De hát a liberális demokrácia az nem azt jelenti, hogy itt liberalizmusnak kell lenni, ezért teljesen más összekeverése két fogalomnak. Ezért is szeretem azt mondani, hogy demokráciában jó élni, mert ugye létezik keresztény demokrácia is, meg létezik esetleg liberális demokrácia is. Liberális demokrácia alatt, ha azt értjük, hogy szabad választások vannak, hogy gyülekezési szabadság, sajtószabadság, vallásszabadság, az valójában a demokratikus értékeknek és az emberi jogoknak a megjelenítése. Erre, hogyha rányomják azt, hogy liberális demokrácia, ez már egy politikai játszma, amivel megpróbálják az embereket rávenni arra, hogy minden, ami jó, az liberális, és minden, ami nem jó, az maradi, nem tudom, micsoda. Tehát a demokrácia és az emberi jogok érvényesülése az, ami jelen pillanatban jó, hogy van, és kell, hogy legyen, de ezen túl igenis van, aki liberálisabban gondolkozik, valaki baloldal, és vannak a keresztények, meg a konzervatívok.
A teória után térjünk azért vissza a kézzelfogható gyakorlati hétköznapi valósághoz. Az elkövetkező 18 napba, hát ugye, hogyha leszámítjuk esetleg a két utolsó nap kampánycsendjét, akkor hol találkozhatnak önnel a választók?
De elsősorban a Nagyszombat megyei járásokat, tehát Galántát, Dunaszerdejét fogom látogatni. Persze igyekszem a nagy rendezvényekre majd elmenni máshova is, de igen, valójában, amiről még talán most nem beszéltünk, az mindenképpen az, hogy mik a választók elvárásai irányunkba, és mi az, amivel a választókat megpróbáljuk meggyőzni arról, hogy szükséges részt venni a választásokon. Nagyszombat megyében vagy 40 képviselőből 14 a miénk, és ennek ellenére folyamatosan és igazolhatóan ez történik, letesznek olyan, a hivatal olyan költségvetési javaslatokat, ahol nincs megfelelő súlya a Galántal a Dunaszerdahelyen. A mi munkánk az, hogy ott folyamatosan ezt korrigáljuk. És egyfolytában ez, tehát már nem is tudom hány éve vagyok alelnök, egyfolytában ezzel foglalkozom, hogy igazságos elosztás legyen.
Bocsánat, hogy a szavába vágok, hogy mi lehet ennek az oka?
Hát
tehát, hogy ott az a hivatal, amit lényegében megyei önkormányzat döntései alapján irányítanak, ugye? Illetve végzik a hivatali munkájukat, gondolom terveznek, projektálnak, előkészítenek. És akkor abba már x éve van ugye ez a területi, tehát közigazgatási felosztás, hogy még mindig nem világos az, hogy azért valamiféle arányosságot kéne tartani.
Ez hullámzik. Vannak időszakok, már megvan jobban, és most megint nagyon nincs meg. Persze ez a megyelnök hozzáállásától is függ. Nekem a megyelnök mindig azt mondja ilyenkor, hogy jaj, tudod, a hivatalnokok, nem én állok mögötte a hivatalnokok. Néha azt mondja, nem, én úgy gondoltam, hogy mostan nektek kevesebb jár, most ide kell adni, ilyen meg olyan okoknál fogva. De ez a küzdelem folyamatosan zajlik. Változik, hogy most ez miért történik így, valamikor megyelnöki hozzáállás, valamikor hivatalnoki hozzáállás, és a mi dolgunk az, hogy ezt korrigáljuk. És itt a párhuzam, hogy ha nem leszünk újra bent a parlamentben is, adj Isten a kormányban jó esetben, akkor ez természetessé válik, hogy délnek nem jár, nincsenek itt. Tehát mindenki a saját régiójáért küzd, mindenki a sajátjaiért küzd, ahonnét érkezik, ahonnét jön, vagy ahova éppen hazamegy.
Ahonnan a szavazatokat várja.
Így van, a szavazatokat várja. Tehát a mi hiányunk az egyszerűen minél tovább fog menni, annál érzékelhetőbb lesz, hogy félre vannak állítva a magyarok, és félre vannak állítva a magyarok lakta régiók is. és mindez addig fog esetleg így történni, amíg aztán a betelepüléseknek köszönhetően teljesen átalakul a dél-szlováki arculata, teljesen más lesz, mint ahogy azt mi tapasztaljuk. Ha nem leszünk ott a parlamentben, akkor itt most Dunaszerdahelyi stúdióban beszélgetünk, az R7-es biztosod nem fog folytatódni, megépítésének a folytatása biztosod nem fog megvalósulni, de biztos, hogy senki nem fog beszélni arról, hogy milyen beruházásokat kell Gömörbe vagy éppen Keletre vinni, hogy a kórházak leminősítésénél a déli kórházakat, azokat talán nem kéne automatikusan ugye leminősíteni, hanem azért esélyt kell adni mindenkinek. A nyelvhasználatról nem is beszélve, és azokra a nagy magyar témákról, mint a kettős állampolgársága, az önkormányzatiság és a kollektív bűnösség, ezekről a témákra nem is beszélve, tehát ezek egyszerűen nem létező témák lesznek, ha mi nem kerülünk oda. Tehát az a legelejére visszatérve a beszélgetésünknek, az a kétkedés, hogy vajon mostan elmenjünk, ne menjünk, jó, ez most nekünk van, nem jó, hát ez kicsit majdnem arról szól, hogy most akkor le kell ülni időnként, reggelizni, ebédelni, vacsorázni, vagy azt ki is lehet hagyni. Hát persze ki lehet hagyni, de hosszú távon, ha kihagyjuk, akkor abból betegség lesz, hogyha ugye valaki nem éhezik, vagy nem eszik rendesen. Tehát ez létkérdése a magyarságnak, mint ahogy az étkezés, az egészséges étkezés létkérdése, hogy helyi, megyei és országos és lehetőség szerint Európa Parlamenti képviseletünk legyen, ahhoz, hogy az érdekeinket meg tudjuk jeleníteni.
Hát pártól függetlenül egy olyan kiadó képviseletében, ami itt Szlovákiában egyedüliként meri vállalni a magyar jelzőt, mindenképpen csak azt tudom mondani, hogy a szlovákiai magyarság politikai képviselete az elsőrendű prioritás, bárki is képviseli azt, úgyhogy én mindenképpen kívánom, hogy ez az eszme országos szinten is most már testet öltsön, realizálódjon. Ehhez önöknek jó munkát kívánok, és a hallgatóinknak megköszönöm a figyelmet, amit a Berényi Józseffel folytatott beszélgetésnek szenteltek.
Én is köszönöm szépen a meghívást, és ha már a végére ezt a gondolatot elmondta, akkor én is megköszönném a Mahét Média családnak azt, hogy ez a fajta közös gondolkodás megvan, mert sajnos azt is azért tapasztalhatjuk, hogy a neoliberális értékrendet, vagy értékrendhez közel álló médiáknál most, hogy a választások egyre inkább közelebb vannak, azt látom, hogy ha a képviseletben nem a liberális értékek vannak, akkor ne legyen magyar képviselet. Tehát vannak ilyen...
Akár ennyire?
Abszolút, vannak ilyen médiák, akik most teljes mértékben érdekeltek abban, hogy a szövetségbe jusson. Nem új dolog ez, csak azt hittem, hogy ezen már túlléptünk, nem léptünk túl.
Értem, és akkor tegyük hozzá, akkor egymásnak adott kívánságoknak, hogy bízunk benne, hogy legközelebb, hogyha itt leülünk, akkor ezt a veszélyt azért már egy kicsit elimináltabbnak, minimálisabbnak fogjuk fölfogni.
Köszönöm szépen.
Így legyen. Viszont hallásra.
Viszont hallásra.